Köszöntelek benneteket Péter apostol szavaival. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, ami így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Folytassuk tovább a már megkezdett Zsoltárunkat, és énekeljük a 3., 4., 7. és 8. verseit. A 3. vers így kezdődik, az egek hirdetik sok csuda dolgodat.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged az ének szavával, és dicsőít téged nem csak a szánk, hanem a szívünk is. Magasztalunk téged azért az irgalomért, azért a kegyelemért, amellyel eljuttattál minket erre a mai napra is. Köszönjük neked a te őrző kezedet, ami megőrzött és velünk volt, és vezetett az elmúlt héten. Köszönjük a te drága áldásaidat, amelyekben részesülhettünk. Köszönjük neked, hogy te vagy a mi reménységünk, te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi bizodalmunk. Hálásak vagyunk ezért a mai napért, amikor különösen is arra figyelhetünk, hogy mi a te szavad, mi a te akaratod. Köszönjük, hogy készítettél mára is üzenetet a te igédből. Könyörgünk azért most, hogy védj el a mi szívünkből mindent, ami elvonná a mi figyelmünket, és megakadályozná azt, hogy a te igéd jó földbe hújjon. Kérünk, hogy te tisztítsd meg a gondolatainkat, te vedd el az aggodalmainkat, és hadd figyeljünk most egyedül a te szavadra. Add a te szent lelkedet közénk, hogy valóban életté válhasson a te igéd. Az Úr Jézus nevéért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve a 166. énekünk első versét énekeljük. A 166. dicséretünknek az első versével fohászkodjunk, ami így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Testvérek, az a szent ige, amelynek alapján ma Isten szent lelkének segítségével ma bizonyságot szeretnék tenni az ő akaratáról, írva található Péter első levelének a 13. versétől a második rész harmadik verséig. Tehát Péter első levelének első részéből a 13. verstől a második rész harmadik verséig olvasom Istennek igéjét, leülve hallgassátok meg a hosszabb ige szakaszt. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtés előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó ígéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága, megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Kedves testvérek, a múlt héten megtudtuk Péter leveléből, hogy a keresztény ember Isten választottja. Jövevény ebben a világban. Azért jövevény, mert Isten átformálta, mégpedig úgy, hogy kiválasztotta, megváltotta és elhívta, hogy a gyermeke legyen, új családot és új otthont adva neki. Ezt láthattuk az újjászületés, új születés képén keresztül is. És Istennek ez az újjászülő munkája az oka a mai szakaszunk mondani valójának is. Így kezdődik, hogy ezért. Miért? Isten újjászülő munkája miatt. Azért, mert Isten gyermekeivé fogadott Krisztus áldozatáért. És azért is, mert Isten gyermekének lenni csodálatos kiváltságokkal jár. Ilyen kiváltság az élő, valódi és biztosan beteljesülő reménység, a romolhatatlan, tiszta és örök örökség, Isten üdvösségre megőrző és odáig elvezető hatalma, a próbák és a szenvedések ellenére is valóságos öröm, Krisztus mindenek felett való szeretete, és az a kiváltságos feladat, amire a próféták példája és Krisztus megbízása alapján mindnyájan elhivatást kaptunk, tudniillik, hogy tegyünk tanítványokká, jövevényekké másokat. Péter levele egy nagyon gyakorlatias levél, ami a keresztények bíztatására íródott, és hát biztató dolog tudni is, hogy milyen kiváltságosak vagyunk, de ezt sajnos hajlamosak vagyunk sokszor és nagyon gyorsan elfelejteni. Péter ezért nem csak arra a munkára hívta fel a keresztények figyelmét, amit Isten végzett el bennük, hanem választad arra a kérdésre is, hogy jó, hogyha Uram, te ilyenné tettél, hogyha ilyen emberré formáltál át, és ilyen kiváltságokban adsz részesedést, akkor hogyan éljek? Péter ebben a szakaszban az új életstílusról beszél, méghozzá azért, mert az újjászületés nem csak egy belső változást jelent, hanem egy tettekben megnyilvánuló változást is eredményez. Nézzük hát most meg, mi az a három dolog, amire itt felszólít, bíztat és bátorít minket az íge. Péter először is az elme felkészítésére szólítja fel a keresztényeket. Így olvassuk. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. A gondolkodásunkat kell felkészíteni. Mégpedig nem is akármire, hanem a cselekvésre. A felkészítés szó ugyanis, ami itt szerepel, arról beszél, amikor egy zsidó ember felövezte a derekát. Fogta a ruhája szárát, ami lelógott, és a lebegő ruháját is összefogta a derekán, és így készült föl a munkára, ezután a ruha már nem akadályozta őt. Vagy ugyanezt a szót használták arra is, amikor egy katona a harcra készülve felkötötte az övét, a fegyverét, így fejezve ki azt, hogy ő készen áll a küzdelemre. Nos, a mi gondolkodásunkat is így kell felkészíteni. Elsősorban nem a lexikális tudásra, hanem a tettekre, a küzdelemre. A tudás mit sem ér ugyanis, ha nem alkalmazzák. Például lehet, hogy valaki levizsgázik a Kressz szabályaiból, és megcsinálja az elsősegély vizsgát is, de ez még nem jelenti azt, hogy ő tud autót vezetni. Na, a mi gondolkodásunk felkészítése sem arra van csupán, hogy okosak legyünk, hanem arra, hogy ebből a tudásból cselekedetek fakadjanak. Ugyanis a gondolkozásunk meghatározza a tetteinket. Például, hogy ezt jobban megértsük, ahogy mondjuk Istenről gondolkozunk, az meghatározza azt, hogy nekünk mennyire fontos például vasárnap elmenni a templomba, vagy azt is meghatározza, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy naponta leüljünk és az ő igéjével foglalkozzunk. És míg a bűnös gondolkodásból bűnös tettek születnek, addig a keresztény gondolkodásból keresztény tettek születnek. Ezért először a gondolkodásunkat kell megváltoztatni, hogy úgy éljünk, úgy élhessünk, ahogy az Istennek tetszik. A felkészülés pedig a kísértésekre, a nehézségekre való felkészülést jelenti. Hogy azt, hogy amikor ezek jelentkeznek az életünkben, akkor ne reflexből cselekedjünk, úgy, ahogy régen, hanem úgy, ahogy azt egy megújított, újjászült embertől el is várnánk. Ebben pedig két dolog segít minket, amit itt kiemel az ige. Az egyik a higgadt, kiegyensúlyozott, tiszta, józan gondolkodás. Használd a fejedet, nem véletlenül van, de ne akármire használd, hanem arra, hogy a gondolataidat Isten kegyelmére függeszd. Erre állítsd rá, arra a kegyelemre, amit Jézusban már megismertél, és arra a dicsőségre, ami teljesen a tiéd lesz majd, amikor az Úr Jézus visszajön. Gondolj arra, hogy Jézus személye és megváltó munkája milyen változást hoz az életedben. Milyen hatással van a gyakorlati, mindennapi dolgaidra. Gondolj a bűnbocsánatra, amit érte kapsz. Vagy az örökségre, amit érte kapsz. Vagy arra, hogy Isten már nem ellenségeként tekint rád, hanem gyermekedként, és ezt is érteteszi. Gondolj arra, hogy milyen kiváltságokkal jár ez. Gondold át, hogy az életed minden területén, például a családodban, maradjunk most csak a családnál, mint férj, vagy mint apa, mint feleség, mint anya, vagy mint gyermek, mint testvér, milyen hatással van az, hogy te elfogadtad Isten bűnbocsátó kegyelmét, hogy mivel jár az Istenbe vetett hited. Azután, miután ezt átgondoltad, mérd Istennek a téged is megmentő kegyelméhez azt, ennek ezek jó vagy rossz szokások, ezek azok, amik meghatározzák az életünket. Szokás az, hogy reggel mivel kezdem a napot, lehet, hogy egy kávéval, vagy reggelivel, vagy leülök Bibliát olvasni, de az is lehet, hogy fölébreztem a gyerekeket. De szokás az is, ahogy végzem a munkámat, de az is, ahogy mondjuk a családtagjaidhoz, vagy a főnöködhöz, vagy éppen a fodrászhoz, vagy a kozmetikushoz viszonyulsz. És mérd mindezeket a szokásaidat ahhoz a kegyelemhez, amit Istentől kaptál. És hogyha úgy látod, hogy a szokásaidban nem a Krisztus tükröződik vissza, akkor változtass rajtuk. Erre hív Péteren keresztül Isten is, ne igazodjatok a korábbi vágyaitokhoz. Így olvastuk. Változtass a szokásaidon. Uralkodj magadon, és ne a régi utat kövesd. És ebben nagy szükségünk van a józanságra, a kiegyensúlyozott, tiszta gondolkodásra. Mert amikor megpróbálsz változni és változtatni dolgokon, rá fogsz jönni, hogy ez egyáltalán nem könnyű. Miért? Azért, mert ezek a bűnös szokásaink a születésünktől kezdve belénk ivódtak. Beleépültek a mindennapi életünkbe. Olyan szokások ezek, amelyek tudatlanságunk idejétől fogva kísérnek minket. Már akkor is velünk voltak, amikor még nem tudtuk, hogy ezek rosszak, és tele vannak bűnnel, és ma is hordozzuk ezeket a szokásainkat. Amikor azonban valaki megismeri Istennek a kegyelmét, akkor a saját romlottságát is meglátja. Az, hogy egy csomó mindenről, amiről azt hitte, hogy jól csinálta, kiderül, hogy mégse olyan jól csinálta. Hogy nagyon is rosszul tette. Lehet, hogy kiderül számára az, hogy attól, hogy még sokan megcsalják a feleségüket, és ő is megtette, ez még nem biztos, hogy egy olyan jó dolog. De lehet, hogy kiderül az is, meglátod mondjuk, hogy bár az iskolában mindenki puskázik, De attól nekem még nem biztos, hogy kéne puskáznom, mert az Istennek nem annyira tetsző dolog. Vagy lehet, hogy mindenki lóg a buszon, és te is együtt lógtál velük. De rájössz arra, hogy hát ez nem helyes úgy, ahogy van. És még sorolhatnánk ilyen példákat. De amikor Isten szent lelke az igéből világossá teszi számodra, hogy ezek bűnök, és hogy ezeken változtatnod kell, akkor azzal fog szembesülni, hogy ez eszméletlenül nehéz. Mert zsigerből jön az, hogy ugyanúgy cselekedj, mint korábban. Például, amikor leülsz a számítógép elé, vagy amikor édesanyád úgy szól hozzád, ahogy. És ilyenkor szükségünk van a józanságra. Ilyenkor kell tudatosan is emlékeztetned magadat arra, hogy Isten megszabadított a bűneidből, megszabadított a bűnös szokásaidból, és már nem kell ezek szerint élned. Emlékezz ilyenkor azokra az igékre, amik Krisztus szabadítására vezettek el. Például nekem egy ilyen ige volt a János evangéliumából, a 8. rész 36. verse, ami így hangzik: ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. És támaszkodjatok ezekre az igékre, és tényleg kapaszkodjatok is abba a kegyelembe, ami megmentett, amikor erőtlen és gyenge voltál, hogy megtagadd önmagad. Emlékezz arra a kegyelemre, ami Krisztushoz vezetett, és képessé tett arra, hogy megbánd a bűneidet, és egyedül benne bíz. Mert ugyanez a kegyelem tesz képessé arra is, hogy meggyűlöld, és megtagadd a korábbi szokásaidat, és változz. Gyakran előfordul azonban, legalábbis velem biztosan, de talán veletek is, hogy amikor jönnek a kísértések, akkor elbukok. Azaz ugyanúgy reagálok, mint korábban. Utána már persze bánom nagyon is, mert látom, hogy ezzel milyen fájdalmat okoztam másoknak, Istennek, és könnyen el is keseredek, hogy miért nem jutok, Uram, ebben a dologban egyről a kettőre. De ilyenkor is józanságra van szükség. Arra, hogy tisztán lássam, és láss te is Jézus Krisztus keresztjét. És emlékezz arra, hogy Isten nem azért mentett meg, mert annyira engedelmes voltál, vagy jó lettél volna, nem azért bocsátott meg, mert megérdemelted, hanem azért, mert neki így tetszett. Mert ő úgy döntött, hogy téged kiválaszt, megvált és elválaszt magának, hogy az ő dicsőségére, és ez Isten kegyelme. Ezért, emiatt a kegyelem miatt, amikor elbuksz, nézz Jézus keresztjére, ami az én bűneimen egy kívül álló igazságról, egy tényről beszél, ami független az érzéseimtől. És nézz erre a keresztre, és emlékezz az ő szeretetére és a kegyelmére, amibe kapaszkodhatsz, és reménykedj, vagy ahogy itt írja az igénk, teljes bizonyossággal bizakodj a megváltás tényében, mert Krisztus keresztjében találod meg azt az erőt, ami segít újra felállni, és ami ezeknek a bukásoknak az ellenére is, már most is, és majd Krisztus eljövetelekor is meg fog tartani. Légy józan, és a keresztre néz. Ne hagyd, hogy amikor beüt a krach, akkor az érzelmeid befolyásoljanak, és elbátortalanítsanak az engedelmességbe, mert pont ez a sátánnak a célja, hogy amikor elbuksz, akkor ne magaddal foglalkozz, azt gondolván, hogy nem vagyok elég jó a szolgálathoz, nem vagyok elég jó ahhoz, hogy Isten gyermeke legyek. Isten nem a jóságod miatt mentett meg. Inkább szegezd a gondolataidat és reményedet Isten drága kegyelmére, arra tőled független tényre, hogy Jézus Krisztus meghalt, érted, elvette a bűneid büntetését. És örvendezz benne, és az ő áldozatáért hálából kelj fel újra, és folytasd a keskeny úton való küzdelmes járást. Ebben segít igénk folytatása is, ami a szentségről beszél. Így olvassuk: mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez a második dolog, ami segít a felkészülésben. Emlékezzünk csak, hogy a gondolkodásunk felkészítése tettekre való felkészülést jelent. Készen kell állnunk cselekedni. Az apostol nem csak arra biztat, hogy szegezzük a gondolatainkat Isten irgalmára, hanem arra is, hogyha ezt megtettük, akkor ne a régi életünket folytassuk, ne a bűneinkben éljünk tovább, hanem szakadjunk el ezektől, és éljünk szentül. Törekedjünk szenté válni, ahogy Isten is szent. A régi bűnös szokásainkat váltsuk fel új szent szokásokkal. Miért? Mert maga Isten is szent, és erre választott ki minket is. Szentek legyetek egész magatartásotokban, mert én szent vagyok. Így olvastuk. Isten szentségre szült újjá, ezért kell változnunk. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, ha a Szent Isten szent akaratához igazodunk. Az ő gyermekeiként, földi képviselőiként ugyanis nem élhetünk úgy, ahogy nekünk tetszik, hanem úgy kell élnünk, ahogy a minket kiválasztó és megváltó Isten parancsolja. Ő pedig szentséget vár el tőlünk. Ezért változtatnunk kell a bűnös szokásainkon, és szent szokásokat kell beépíteni az életünkbe. Például, ha eddig nem tudtál uralkodni az indulataidon, meg kell tanulnod, hogy ne legyél olyan heves vérű. Vagy, ha eddig mindenen csak húztad a szájadat, és semminek se tudtál örülni, és minden csak kritizáltál, megjegyzéseket tettél, meg kell tanulnod megelégedni, örvendezni dolgokban. Vagy ha eddig nem voltál gyengéd, és nem szeretettel bántál a körülötted élőkkel, akkor ebben is változnod kell. Változnunk kell, mert Isten gyermekei nem mutathatnak mást a mennyei atyáról, mint amilyen ő valójában. Ez a mi felelősségünk. Ez pedig úgy segít nekünk a felkészülésben, hogy amikor jönnek a kísértések, akkor azokra az új, begyakorolt szokásokkal válaszolunk. Úgy, mint Isten gyermekei. Ezért kell átadnunk Istennek a szokásainkat. Ezért kell engedelmeskedni neki, hogy gyakoroljuk magunkat ebben, a szent életben. Ő segíteni fog ebben, mert az ő ereje nem kevés erre. Engedd, hogy megmondja a szokásaidról, hogy azok jók vagy rosszak, helyesek vagy helytelenek, és rendeld alá ezeket az szent Isten akaratának, hogy élhess az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremd gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedj az Isten ismeretében. A következő szakaszunk a nehézségek között élő jövevényeket figyelmezteti egyrészt a keresztény élet egyik nagy veszélyére, ugyanakkor bátorítja is őket arra, hogy éljék meg a jövevénységüket. Így olvastuk. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplődlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ végén, teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. A veszély, amire ezek a versek figyelmeztetnek, az az, hogy ha Isten az atyánká lett, akkor nem élhetünk akárhogyan. Az előző versek is arra bátorítottak, hogy ha jövevények vagyunk, akkor éljünk is jövevényként, és ezek a versek is itt arra figyelmeztetnek, hogy ha valóban Istenhez tartozunk, és őt hívjuk segítségül, azaz benne bízunk, akkor nem élhetünk akárhogy. Sokan gondolják úgy, hogy ha már megtértek, akkor megvan a jegyük a mennybe, és ezt ugye nem veszíthetik el, mert a kegyelem az elveszíthetetlen, de élhetnek úgy, ahogy akarnak, úgy, ahogy eddig. Hát sajnos én is találkoztam ilyen emberekkel a teológián is, akik azt mondják magukról, hogy ők megtértek, de az életük szinte semmiben nem különbözik a világi fiatalok életétől. Ugyanúgy lerészekednek, káromkodnak, vagy lefekszenek a barátjukkal, vagy barátnőjükkel. Úgy gondolják, hogy élhetnek, ahogy akarnak, ahogy nekik tetszik. Nem érdekli őket Isten parancsa, szentsége. És ha valaki arról kezd el nekik beszélni, hogy Isten szentségéhez kéne igazodni az ő parancsaihoz a gyakorlati életben, akkor ezt rögtön törvényeskedésnek tartják. Azt gondolják, hogy Isten törvényeit úgy se lehet betartani, hát akkor minek igyekezzünk erre? Hát lehet, hogy te is hasonlóan gondolkozol. Lehet, hogy te is úgy gondolod, hogy jó, elfogadtam Isten bűnbocsánatát, beengedtem őt az életembe, de abban ne szóljon bele, hogy mire költsem a pénzemet, vagy hogy hova járjak a hétvégén, vagy hogy mit vagy mennyit igyak, vagy hogy mit tegyek a testemmel, a szervezetemmel, vagy hogy éppen hogyan éljek a kapcsolatomban mással, valaki mással, akit szeretek. És hát erre a gondolkodásmódra válaszol az apostol azzal, hogy lehet így élni, lehet így gondolkozni, de emlékezz arra, hogy az Isten, akit atyádnak nevezel, a bíród is, aki egy nap meg fog ítélni. A Prédikátor könyve így beszél erről a 11.9-ben. Örvendez ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged, és titeket is, és engem is megítél, mert ő személyválogatás nélkül ítél, és az ő igazságos ítélete mindenkit a cselekedete szerint, azaz az élete, a tettei, a szavai szerint fog megítélni. És amikor erre emlékszel, akkor jobb, ha félsz ettől az ítélő Istentől, mert nem fogsz tudni megállni előtte. Lehet, hogy a atyádnak hívod őt, de ha még csak nem is törekszel arra, hogy úgy élj, ahogy azt ő kívánja, akkor semmi jogod nincsen erre. Sőt, tudd meg, hogy Isten ítélete vár rád, és félj tőle, mert nem fogsz tudni megállni ezelőtt a Szent Isten előtt, mert a te tetteid bűnnel terheltek. De erre a félelemre a valódi újjászületett keresztjén embernek is szüksége van. Ezért hív minket ez az ige is arra, hogy tiszteletteljes félelemmel töltsük el jövevénységünk idejét. Tartsátok a fejetekben, hogy az Isten, akihez tartoztok, szent. Azért te, mint jövevény, mint az ő gyermeke, földi képviselője, te sem élhetsz másképp. Nem élhetsz akárhogy. Nem élhetsz vissza azzal a kegyelemmel, amivel ő megajándékozott. Nem élhetsz vissza a bűnbocsánattal, az örök élettel. Méghozzá azért nem, mert az Úr Jézus nem veszendő dolgokon, aranyon vagy ezüstön vásárolt meg magának, hanem drága vérén, az ő saját hibátlan és szeplőtlen vérén. Ne élj vissza ezzel az ajándékkal. Ugyanakkor bátorít is ez az ige Krisztus áldozatával. Elmondja ugyanis, hogy annak ellenére, amilyenek vagyunk, Krisztus mégis megváltott minket. Ezt a kifejezést, hogy megváltás, a rabszolgapiacokon használták a legtöbbet. Amikor valaki megvásárolt egy rabszolgát a tulajdonosától és kifizette az árat, akkor megváltotta őt a korábbi tulajdonosától. Nos, velünk is így van ez. A tulajdonos, akinek minden ember az életével tartozik, én is, te is, az Isten. Az ár, ami nyomorult, bűnös életünk ára pedig egy hibátlan, ártatlan, bűntelen, azaz tökéletes élet. Ezzel tartozunk Istennek. Azonban mi ezt az árat képtelenek vagyunk megfizetni, és ahhoz is, hogy valaki megvásároljon, megváltson minket ebből az állapotunkból, ahhoz ennek a valakinek tökéletesnek kell lennie, és meg kell halnia helyettünk. Bizonyára nem lep meg titeket, ha azt mondom, hogy Jézus volt az, aki ezt elvégezte. De szeretném, hogyha ez még jobban, még dicsőségesebben ragyogna fel előttetek. Azt akarom, hogy tisztán lássátok, egyen-egyenként is, hogy Jézus Krisztusnak az áldozatának az értékét mennyire emeli az, hogy ő hibátlan, ártatlan, azaz tökéletes volt. És tovább emeli ezt még az is, hogy ő az életével fizetett, hogy így vásárolja meg a te életedet, a te jövődet, hogy személy szerint neked ne az örök kárhozatra, a halálba kelljen menned, hanem mehetsz az örök életre, az örök dicsőségbe. És még fényesebben ragyog előttünk a kereszt, ha meglátjuk, hogy ez nem csak egy véletlen volt, hanem ez Isten dicsőséges, szabadító terve. Krisztust erre választotta ki az Atya még a világ kezdete előtt. És még értékesebbé teheti számodra ezeket a tényeket az, hogy Krisztus értem és érted nyomorult bűnösökért jött el erre a földre. Értünk halt meg a kereszten, hogy ne félelemmel kelljen Istenre tekintenünk, hanem legyen hitünk, bizalmunk és élő reménységünk benne. És Krisztus áldozatának az értékét az koronázza meg,
hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki a mennyben, ahol most is uralkodik, és majd dicsőségesen eljön, hogy ítéletet mondjon élők és holtak fölött. Az evangélium, az Isten irgalmáról, a Jézusról szóló örömhír az, ami így bátorít arra, hogy éljük meg a jövevénységünket, méltóan megváltónkhoz és királyunkhoz. Az apostol végül a jövevényként való élet módjáról ejt néhány szót. Így olvastuk, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romladó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű és virága, elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Megtisztulásról beszél itt ez a szakasz. Egy olyan megtisztulásról, amit nekünk kell elvégeznünk, ahogy azt a felszólító mód is jelzi, tisztítsátok meg lelketeket. Az apostol nagyon is jól tudja, hogy az újjászületés hoz magával egy belső változást, de arra biztatja és bátorítja ezeket a próbák között élő keresztényeket, hogy ez a belső változás váljon egy külső változássá is. Hogy tisztítsuk meg a mindennapi életünket is az atyáinktól örökölt hiába való életmódunktól, a bűnös vágyainktól és szokásainktól. Hogyan lehet megtisztulni ezektől? Az igazság iránti engedelmességgel. Úgy lehet megtisztulni a régi bűnöktől és rossz szokásoktól, ha az igazságnak, azaz Isten szavának, a Bibliának engedelmeskedünk. A János 17.17-ben azt olvassuk, hogy Isten ígéje az igazság. Ez az az igazság, ami átformálja az életünket, ha engedelmesek vagyunk neki. Ez azt jelenti, hogy amikor olvassuk az ígét, Isten szent lelke munkálkodik bennünk, mégpedig úgy, hogy elvégzi azt, hogy gondoljuk át az életünket, hasonlítsuk össze az igében leírtakkal, majd ahhoz is erőt ad, hogy akarjunk és tudjunk is változtatni azon, amin szükséges. Itt azonban Péter egy különleges dologra hívja föl a figyelmet, különösen is a képmutatás nélküli testvérszeretetben való engedelmességre. Krisztus is ezt parancsolta meg a János 13.34-35-ben. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez azt jelenti, hogy a mindenkori keresztény közösség, és így az újszegedi református gyülekezet feladata és ismertető jele is a szeretet kell, hogy legyen. De nem a szeretet úgy általában, hanem kifejezetten a testvér szeretet, a gyülekezet tagjai közötti szeretet. Úgy látszik ebből az igéből, hogy már itt a kis-ázsiai gyülekezetek ben is voltak olyan keresztények, akikről nem a testvér szeretet sütött. Pont ezért szólítja fel és bátorítja őket Péter arra, hogy képmutatás nélkül, tisztán, őszintén, teljes szívből, kitartóan szeressék egymást, akkor is, amikor ez nagyon nehéz. És nekünk is szólnak ezek a szavak, hogy legyetek engedelmes gyermekei Istennek, és szeressétek ne csak az Urat, hanem egymást is. Hát azok tartoznak igazán Isten családjában, akik ennek a családnak a nyelvét beszélik. Isten családjának a nyelve pedig a szeretet nyelve. Az apostol ezt a kérését vagy parancsát azzal indokolja, hogy nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Azért szeressétek tehát egymást, mert titeket is Istennek az igéje szült újjá. Ezért ugyanabból a romolhatatlan magból származtok, mint az összes többi keresztjén. Nem vagytok különbek egymásnál. Nem vagytok többek egymásnál. Mindenki ugyanolyan bűnös, mindenkit ugyanúgy Istennek az igéje szül újjá. És ahogy volt ez 2000 évvel ezelőtt, ott ebben, ezekben a gyülekezetekben is, ugyanúgy van ez ma is. A Szentlélek, ahogy akkor, úgy ma is a Biblia igéin keresztül munkálkodik az emberi szívben. Ezért, amikor olvassuk vagy hallgatjuk Isten igéjét, és a Szentlélek felnyitja rá a szemünket és fülünket, hogy értsük, az ige szavai az engedelmességen keresztül válnak életté. És az igének engedelmes ember átformálódik a hiába való szokásaiból és életmódjából egy új emberré. Olyanná, aki képes a gyakorlatban is szeretni a hittestvéreit. Engedj hát Isten szavának, és szeresd az Úr többi gyermekét. De ez a szeretet az oka annak is, hogy a gyülekezet tagjainak le kell vetnie minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. Ez a második dolog, amire itt az apostol felszólít. Abban mutatkozik meg ez a szeretet, hogy ezeket a bűnöket eldobja, mint ahogy egy koszos ruhát ledobunk a fürdőszobában a földre. Lehet, hogy ezek a dolgok a te életednek is természetes velejárói voltak, de most, mint Isten újjászületett gyermeke, szakadj el ezektől, mert ezekre szólít fel a Biblia. Az újjászületett keresztjén nem gonoszsággal, gonosz lelkülettel, hanem szeretettel közelít, például a testvére felé. Nem állnok másokkal, azaz nem csalja meg, vagy nem csapja be a másikat mondjuk egy kapcsolatban, hanem egyenesen, nyíltan és becsületesen bánik vele. Nem képmutató, nem alakoskodó, azaz nem színleli csupán például, hogy szeret valakit, pedig olykor bizony a falra mászik tőle, hanem tényleg szereti minden hibája ellenére is. Nem irigykedik, nem magának akarja a másik sikerét, például a munkahelyen, hanem őszintén tud vele együtt örülni. Nem kever rossz hírbe valakit ostoba és hazug pletykákkal, nem gyalázza vagy rágalmazza például az osztálytársát vagy csoporttársát, hanem vigyáz a jó hírére, így védve meg őt. A hívő embernek el kell dobnia ezeket a bűnöket, ugyanakkor Isten ad alternatívát is, hogy mit kell helyette tenni. Ez az alternatíva pedig az ige megismerésében és az engedelmességben való növekedésben van. Az újjászületett keresztjénre gondolhatunk úgy, mint egy újszülött csecsemőre, akinek a fejlődése érdekében anyatejre van szüksége. Amikor valakit újjászül Isten kegyelme, akkor nem egy kész keresztjén emberként pottyan ki ebbe a világba, hanem mint egy kisbaba, akinek meg kell tanulnia beszélnie, meg kell tanulni járnia. Az újszülött keresztjének is rengeteg mindenben kell fejlődnie. Ahogy pedig a csecsemőknek az anyatej adja a növekedés lehetőségét, úgy a keresztjén embernek Isten szava. A Biblia ez a hamisítatlan lelki tej, ami után vágyakozik, mint alapvető tápláléka után. Ezért erre bátorít is az apostol, hogy ezt kívánjátok, mivel megízleltétek, hogy jó az Úr. Ha megízleltet, testvérem, hogy milyen jó az Úr, akarsz még többet ízlelni ebből? Akkor kívánd az igazi lelki táplálékot, Isten tiszta szavát. Mert ebben van minden, ami a fejlődésedhez szükséges. Egy egész életre való lelki táplálék, ami végig elkísér. Kívánd Isten szavát hallani, olvasni. Szakíts erre időt minden nap, vasárnap pedig különösképpen is. Ha nem szakítasz időt Isten szavának az olvasására és hallgatására, akkor meg fogsz rekedni a fejlődésben. Akkor ne csodálkozz azon, hogy nem jutsz egyről a kettőre. Vannak ilyen keresztjének, akik úgy gondolják, hogy amikor megtértek és kapták Isten szent lelkét, akkor azzal minden bölcsességet is megkaptak, és nekik bizony már nincsen mit tanulniak, hiszen ők már mindent tudnak. De ez egy hamis gondolat, és ezek az emberek tulajdonképpen egy helyben toporognak, csak nem lépnek előre. Te ezért éppen járj oda, ahol igazi lelki táplálékot kap a lelked, oda, ahol az igét tisztán hirdetik. Hogyha úgy látod, hogy ez egy ilyen hely, egy ilyen közösség, akkor támogasd ezt a közösséget elsősorban önmagaddal. Légy itt annyi alkalmon, amennyin csak tudsz, a Biblia órán, az ifjúsági órán, a hittanórán, hogy előbbre lépj a hitben, mert ez jó neked. Így fogsz fejlődni, és így leszel képes másokat is tanítani az ígére. Például a gyermekedet, vagy a feleségedet, a férjedet, vagy a barátodat, a munkatársadat. És így fogod tudni, hogyha fejlődsz az ige ismeretében, betölteni azt a feladatot, amire az elhívásunk is szól. Testvérek, hogyan bátorít minket ez a szakasz a keresztény hitünkben a megpróbáltatások között is? Először is elmondja, hogy készüljünk fel a próbákra. Ezekre úgy készülhetünk a legjobban, ha józanul hideg fejjel gondolkozunk Isten irgalmáról, és törekszünk szentül élni. Ha így teszünk, a sátán elfordul tőlünk, mert nem tud erőt venni rajtunk. Figyelmeztet is azonban az ige, amikor elmondja, hogy nem élhetünk akárhogy, mert Krisztus nem akármivel vásárolt meg, hanem az ő drága vérével. Ugyanakkor ebben van a mi bátorításunk is, hogy pont emiatt éljük meg a jövevénységünket. Ebben az új életstílusban igazít el Isten ígéje, aminek ha engedelmeskedünk, akkor megtisztul az életünk a testvér szeretetre, levetve minden gonoszságot, kívánva ugyanakkor Isten jóságát, ami a hamisítatlan igében található meg. Ezért, testvérem, ne csüggedj a nehézségek közötti küzdelemben. Ne bízd el magad egy-egy sikerrel megvívott harc után se, de ne csüggedj az elbukások idején sem, hanem szegezd a tekinteted Isten irgalmára, az Úr Jézus Krisztusra, és ő át fogja formálni a gondolkodásodat. Engedelmeskedj az ő szavának, és átformálja az életedet is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged a te kegyelmedért, az Úr Jézus Krisztusban testet öltött irgalmadért. Köszönjük, hogy kiválasztottad őt arra, hogy megmentsen minket. Magasztalunk téged ezért a szeretetért, amit irántunk tanúsítasz, tanúsítottál, és mindig is tanúsítani fogsz, amikor Krisztusra nézünk, mert nem érdemeljük ezt meg, és semmit nem vagyunk képesek ezért tenni. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te fel akarsz készíteni bennünket ennek az életnek a küzdelmeire, és szeretnéd, hogyha megváltozna a gondolkozásunk, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk józanul gondolkodni, hogy ne térítsenek el az érzéseink, amikor a nehézségek jönnek, hanem szegezzük a mi hitünket és bizalmunkat Krisztusra. Add, Urunk, hogy ezekben a nehéz helyzetekben a már begyakorolt szent új szokások, új tettek legyenek azok, amik automatikusan jönnek majd. Te készíts fel erre a küzdelemre. Köszönjük, Urunk, hogy jövevényé tettél minket, de kérjük a te erődet ahhoz, hogy tudjunk igazán jövevényként élni. Hisszük, Urunk, hogy te vagy az, aki atyánk vagy, és bízhatunk benned, még akkor is, ha tudjuk, hogy bírónk is vagy, mert aki Krisztusban van, aki Krisztusban hisz, annak nem kell félnie az ítélettől, méghozzá azért, mert te megváltottad őt, és elhívtad, a magad gyermekévé tetted. Kérünk is téged, hogy ne éljünk vissza Krisztusnak ezzel a drága áldozatával, ezzel a kegyelemmel, amiben részesítesz. Köszönjük neked a bűnbocsánatot, Urunk, és könyörülj rajtunk, hogy megtisztuljunk tettekre, engedelmességre, egymás szeretetére levetkőzve minden gonoszságot. És kérünk, hogy segíts engedelmeskednünk neked, a te igédnek. Hadd lássuk ezt, mint az egyetlen igazságot, amiben kapaszkodhatunk, ami táplál minket az örök életre. Kérünk téged, hogy te táplálj is ezzel, hogy fejlődjünk és előre lépjünk a hitben és a te ismeretedben. Köszönjük, hogy a te kezedbe rakhatjuk az elkövetkezendő hetet is, Tőled kérhetjük és várhatjuk az áldásokat, az erőt. Könyörülj is rajtunk abban a helyzetben, amiben vagyunk. És add, hogy tényleg téged lássunk minden körülményeink között. A te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem először, hogy a heti alkalmak a szokásos rendben meg lesznek tartva, tehát kedden este 6 órakor Bibliaóra lesz, és jövő héten vasárnap is lesz istentisztelet. Szeretném kérni azokat, akik a gyülekezeti hétben érintettek, azaz jelentkeztek, hogy az istentisztelet után maradjanak itt egy rövid megbeszélésre, itt az úrasztala körül, hogy a programot azt át tudják beszélni majd. És még egy dolgot szeretnék kérni, ez pedig az, hogy a közeljövőben fog ide Szegedre költözni egy kedves hívő család, és arra szeretném kérni a testvéreket, hogy ha valaki tud esetleg olyan kiadóházat, vagy lakást, de inkább házat, amiben egy 3 gyermekes család jól el tud férni, akkor az Paukné Ili néninél, vagy édesanyámnál majd a jövő héttől már ezt jelezze. Előre is köszönjük. Az záróénekünket énekeljük el, ami a 231. énekünk. Énekeljük el mind a 4 versét. Az első vers így kezdődik. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Thank you. nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.